11 perccel járunk 22 óra után, és ez már a slágerkult, amit hallgatnak. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Örülök, hogy itt vannak, engem Esmiller Andrásnak hívnak, és ismét elhoztam Budapest és Pest megye kulturális aktualitásait, méghozzá a térség meghatározó alkotóival. Igen, a slágerkultban a kulturális életet formáló személyekkel beszélgetek azokról a témákról, amelyek mindannyiunkat érintenek és érdekelnek is. László Ferenc színház és zenekritikust köszöntöm nagy-nagy szeretettel. Mondják még valamit a neved mellé?
Ez bőven elég.
Ez bőven elég, és most már hallanak is a hallgatók, mert most már a mikrofonod is él, szóval elég ez a kettő, amit mondtam, de íróként is apostrofálhatlak.
Sőt, akár mondhatnád azt is, hogy újságíró, mert hát most már ezzel a szörnyű címmel is együtt tudok élni.
Szörnyű cím?
Hát, ha jobban megnézzük, hogy az újságíróknak hogy áll a presztízse, nem a legdicsőbb foglalkozás.
Igen, de téged mindig körbelenged valami fajta elegancia. Most én az elmúlt napokat, bocs, hogy így mondom, veled töltöttem, próbáltam felkészülni, amit lehetett, meghallgattam, elolvastam, megnéztem, és valahogy az elegancia, és most nem csak azért, mert úgy öltöztél, ahogy meg kell nézni az oldalainkat, látják, hogy milyen elegánsan érkeztél le a kalappal. Egyébként itt voltál nem messze, ezt mondjuk el a hallgatóknak. A Momból jöttél át.
Valóban a Momkultban volt egy történelmi témájú előadásunk Bősze Ádámmal közösen.
Ami egy létező és most már régóta tartó sorozat, 3 év van mögöttetek?
Igen, ez a Páratlan Párok című sorozat, és most már a 3. évad volt, és ma este én Mária Teréziáról, Ádám pedig ebben a rádióban viszonylag ritkán megidézett József Haydnról beszélt.
De biztos vagyok benne, hogy akik most minket hallgatnak, pontosan tudják, hogy miről beszélünk. De hát természetesen nem véletlenül érkeztél, és nem csak emiatt, mert a Momban volt előadás, lesz a Bencúrházban is.
Valóban március 9-én.
Nőnap után egy nappal.
Így van, egy részben operai, részben operett témájú koncert lesz, melynek főszereplője Fisül Mónika lesz, és aki mint díva fog kalandozni, bejárhatjuk azt az utat, amelyet az ő énekesi pályája is jelez, vagyis hogy operaénekesnek készült, mind a mai napig nagyon nagyszerű operaénekesnő, de egyúttal a magyar operett játszásnak tulajdonképpen jelenkorunkban az első számú primadonnája, és ez két olyan szerep, amelyhez nagyon sok gyönyörű számot lehet hozzá kapcsolni, és mely koncerten én magam majd részben moderátorként, részben pedig beszélgető társként fogok közreműködni.
Tehát a szerkesztésben nem
veszel részt? A számok válogatását azt Fisül Mónika és Síló István, a nagyszerű karmester, aki ezúttal zongorán fogja majd kísérni Mónika énekét. Nos, tehát ők állítják össze. Én tulajdonképpen majd csak szórakoztató anekdotákat fogok mesélni.
Jó vagy benne.
Régi és mai primadonnákról.
Ezt azért tudom mondani, hogy jó vagy benne, mert én néhány nappal ezelőtt a te vadonatúj könyvedet, ugye fel is olvasom, mert hosszabb címe van ennek a könyvnek, Operettország, erre még emlékeztem, de Pályaképek a bécsi-budapesti operett történetében, ez a pontos címe a második könyvednek, jól mondom?
Így van, a második szerzői könyvemnek, mely a Jaffánál jelent meg a tavalyi év végén, és amiben ugye azt a célt tűztem ki magam elé, hogy valami többet mondjak el a magyar, illetve a monarchiabeli operettről, annak jeles szerzőiről és közreműködő nagy alakjairól, mint amit pusztán az anekdoták alapján tudunk róluk.
Én kiírtam most valamit a fotónk mellé a közösségi oldalakra, a következőt írtam ki, most akkor tényleg Operettország vagyunk, vagy sem? Annyit hallottuk ennek a mondatnak a kijelentő változatát, hogy akkor itt az ideje megkérdeznem a legilletékesebbtől.
Hát, hogy valóban én vagyok-e a legilletékesebb, az persze véleményes.
Hát de aki erről írt könyvet, én meg ezt elolvastam, nem tudom eldönteni egyébként a könyv elolvasása után, hogy tényleg Operettország vagyunk-e. Mert hogy gazdag a múlt, az biztos.
Én azt hiszem, hogy az operett műfaja még mindig nagyon közel áll a magyar közönség tekintélyes hányadához, és hogyha a saját önazonosságunkat keressük, mint kollektív közösség, akkor az operethez nagyon könnyű visszakötnünk, akár még olyan emberek számára is könnyű visszakötni az operethez, akik nem szeretik úgymond az operettet, mert hogy egy csomó olyan fordulat él bennünk, akár zenei fordulat, akár szólásfordulat, ami operettekből veszi az eredetét, és ezzel mondjuk adott esetben nem is vagyunk tisztában. De ettől még lesz még szőlő, lesz még lágykenyér, és az egyéb fordulatok oda kötnek bennünket az operettekhez, és valami van bennünk azzal kapcsolatban is, hogy ha el akarunk érzékenyülni, akkor könnyen az eszünkbe jut egy-egy operett melódia, és ez még akkor is így van, hogyha adott esetben restelkedünk miatta, és mondjuk nagyobb nyilvánosság előtt nem vállalnánk fel, hogy mondjuk lendületbe hoz bennünket a cintányi rossz tudárvilág.
Na oké, de közben az is eszünkbe jut, hogy minden sarkon álltam már. Tehát ugye ezzel kezdődött ez az óra, ezzel a dallal. Mondtad is, amíg nem értek a mikrofonok, hogy majd innen kell kötni erre a mi mostani témánkra, ami nem baj, mert pont, hogy ez a sokszínűség, ami kell, de ez nem jellemzi az országot is? Ez a fajta sokszínűség? Tehát eszünkbe jut a cintányíros cudarvilág, meg eszünkbe jut a minden sarkon álltam már is.
Hogyne, természetesen, hát ennek a népszerű zenei világnak nagyon sokféle műfaja és árnyalata van, de ezek között egy nagyon fontos szín az operett, és maga az operett játszás pedig, ne felejtsük el, hogy nem csak a zenéről szól, egy nagyon izgalmas színházi műfaj is, ez még akkor is így van, hogyha mondjuk a jelenkori operett előadások nem mindig tűnnek nagyon izgalmasnak. Ugye az operett körül azért van egyfajta rossz érzés is sokszor, mert hogy sokszor sokan úgy érzik, hogy ez valamiféle idejét múlt műfaj, olyasfajta műfaj, amivel kevés a közvetlen érintkezésünk, de ez talán csak azért van így, mert nem mindig játsszuk jól az operettet.
Tényleg? Mert hogy annyi operett előadás van mindenfelé, még a haknisták körében is. Én már belefutottam annyi hakniba, ahol operettet énekeltek, vagy operett műfajú dalokat, hát operett gálákat is előszeretettel hoznak össze. Te lépten nyomon jártadban keltetben belefutsz kutyaütőkbe is?
Természetesen nem is feltétlenül kell nagyon eltávolodni a főváros közvetlen vonzás körzetétől, hogy az ember kevéssé motivált, vagy kevéssé inspiráló operett előadással találkozzon, de tulajdonképpen még ez is a műfajnak a vonzerejéről tanúskodik, mert hogy az operett annyira erős és annyira vonzó, hogy valójában még akkor is eltalál hozzánk, ha rosszul csinálják. De persze nem akarom azt mondani, hogy mindenki rosszul csinálja, és hogy mindig rosszul csinálják, de vannak olyasfajta kihívásai az operett műfajának, amelyeknek nem könnyű rutinból megfelelni.
Nézd el nekem, kérlek, egyrészt te, és nézzék el a hallgatók is, hogy ugrálunk a témákban, de az a szerencsés helyzet van, hogy te ezért erre okot adsz. Hát annyira sokrétű a te tevékenységi köröd, és persze, aminek van egy olvasztó tége, te magad. Tehát minden ugyanoda fut ki, de hát a kommunikációból élsz. Azt mondtad nekem, amíg nem éltek a mikrofonok, kint beszélgettünk, amikor megjöttél, hogy hát tulajdonképpen 2 hónap alatt megírtad a könyvedet is. Tehát, hogy most ugrálunk a könyv, megugrálunk a március 9-i év. Apropó kapcsán a Benczúr házban lesz ugye ez az egészen különleges zenei utazás, amelynek te leszel a, hát mondhatom így, kalauza.
Így van, és én leszek a mondjuk így a zenekari nyitányok helyett én fogom majd az egyes számok között kitölteni azt az időt, amelyet Fischl Mónika mondjuk pihegéssel vagy fog tölteni. Úgyhogy igen, sokféle dolgot tervezek ott majd elmondani, hát leginkább olyan témákban, amelyek a díva szerepkörhöz, és a primadonna szerepkörhöz kapcsolódnak, mert ez akár operáról van szó, akár operettről, ez egy nagyon izgalmas, és a mindkét műfaj számára egy kulcs figura a díva és a primadonna, akiket gyakorlatilag nagyobb, vagy legalább akkora figyelem illet meg, mint az opera és operett komponistákat.
De például én azért örülök ennek, hogy egyáltalán létezik egy ilyen, mi ennek a műfajnak a neve, amit most ti csináltok? Tehát ez milyen koncert, ahol van egy ilyen. Mert ez nem egy egyszerű konferenszé.
Igen, hát ugye az egyre erősebb, ez komoly zenei koncerteknél is nagyon erőssé vált mostanában, ez az ismeretterjesztéssel egybe kötött, vagy pontosabban
nem így mondani, az
infotainmenttel, a szórakoztató ismeretterjesztéssel egybe kötött koncert, aminek azt hiszem, hogy megvan az a haszna, hogy a közönség egy picivel többet visz magával, mint pusztán csak a számok, és a legjobb esetben az ilyesfajta infotainment előadás közelebb segít magukhoz a művekhez, amelyek megszólalnak, mert hogy azért lássuk be, mindezzel együtt, mint saját szerepemet nem leértékelve, természetesen azért a zené a legfontosabb szerep egy ilyen koncerten.
Nyilvánvalóan azt találtam. Kérdeztem azt is, hogy a Fischl Mónival milyen a kapcsolatotok, de hát mondtad, hogy tulajdonképpen itt lesz az első olyan komolyabb találkozás?
Igen, valójában mi...
Meddig távolból?
Ugye én kritikusa vagyok a művésznőnek, abban az értelemben, hogy lelkes kritikusa vagyok Fischl Mónikának, többször írtam az alakításairól, és nagyon kellemes benyomásokat szereztem színpadi és egyéb teljesítményei szemlélve, illetve hallgatva, és azzal áltathatom magam, hogy ez a rokon szemv kölcsönös. Uh-huh. Úgyhogy most lesz a próbája bizonyos szempontból ennek a kapcsolatnak ezen a március 9-i estén, ahol bebizonyíthatom, hogy egyrészt tudom segíteni Fischl Mónikának a produkcióját, másrészt pedig adott esetben akár őt is meglephetem mondjuk kérdésekkel, mert hogy természetesen lesz egy rögtönzött beszélgetésünk is, amelyben éppenséggel a díva, a primadonna szerepnek uh-huh. a miben létét fogom firtatni az ő esetében.
Most egy, vagy nem egy, hanem a zenekritikusi titulus. Átok vagy áldás? Manapság.
Hát, hogyha azt mondtam, hogy az újságírói címmel nem könnyű együtt élni, vagy hogy kell egyfajta önfegyelem, hogy az ember magára vegy, hogy igen, én újságíró vagyok, hát akkor a kritikával kapcsolatban, a kritikusi munkával kapcsolatban is nagyon sok előítélet él az emberekben.
De még mindig?
Sőt, tulajdonképpen egyre inkább, méghozzá két felől. Egyrészt ugye azt gondolják az emberek, igen nagy hányad az embereknek azt gondolja, hogy a kritikus az tulajdonképpen az, aki fikázik. Uh-huh. Aki abból él, hogy másokat leszól. Ez valójában csak a rossz kritikusok esetében van így, mert hogy az öncélú gonoszkodás az a kritikának inkább egy kísérő betegsége sem, mint maga a kritika. A másik pedig, hogy nagyon sokan azt gondolják, és ebben egyébként van is valami, hogy a kritika önmagában nem változtat semmin. A kritika az még sosem buktatott meg előadást, a kritika még sosem vitt a mennyekbe valójában egy produkciót anyagi értelemben. És ebben sok minden igaz. De a kritikus, ha jól csinálja a munkáját, akkor segített támpontokat adni az értelmes és a nyitott közönség számára, hogy az önmaga számára találjon értékelési mozzanatokat, és ez még adott esetben akkor is így van, hogyha valaki következetesen nem ért egyet valamelyik kritikussal, de hogyha fölismeri, hogy az értékrendje, a stílusérzéke hogy működik, akkor az mégis alkalmat teremt számára, hogy igazodni tudjon hozzá, uh-huh. és tudjon tanulni a véleményeiről.
Én egyébként, ez abszolút magánvélemény, én azt gondolnám, hogy egy jó kritikus hitelesít bizonyos produkciókat. Tehát mindig a hitelt keresünk, és most, manapság, most 2024-ben, amikor boldog-boldogtalan mondja a véleményét, hiszen megvan hozzá minden egyes platformja, ingyenesen egyébként, akkor már nem rettegnek a kritikustól, de hogy még mindig, vagy pont azért, mert hitelesebb, és ha ő mond valamit, akkor arra jobban odafigyelnek?
Rettegni szerintem már nem rettegnek, és azt gondolom, hogy miközben ez természetesen a presztízs csökkenéssel is együtt jár, nagyon jó, hogy nem rettegnek. Uh-huh. Azért leginkább addig rettegtek a kritikustól, amíg feltételezhető volt, hogy a kritikus mögött valamiféle más jellegű hatalom is van. Uh-huh. Akár anyagi, üzleti hatalom, akár politikai hatalom. Hát Magyarországon főleg a politikai hatalom volt veszélyes a kritikusokra és a kritikát olvasó művészekre nézve. Tehát ezt én nem hiányolom, senki ne rettegjen, se tőlem, se általában a kritikusoktól.
Tőled szerintem azért nem rettegnek, mert ahogy most is jöttél a MOM-ból, azt mondta, pótszékes teltházakat produkáltok Bősze Ádámmal.
Így van, de hát ez tulajdonképpen ettől még akár rettegetnének.
Hát oké, de hogy hát annak idején a kritikusoknak nem mentek az előadásaira. Én nem hallottam még ilyet korábban. No, ha már kritika, meg egyáltalán írás, meg hogy tényleg nagyon hamar megírtad a könyvedet, most megint visszakanyarodok az Operettországhoz. Én tényleg elolvastam, és az jött át az összes sztorin a könyv lapjairól, hogy te nagyon szereted ezt a műfajt. Én sok olyan könyvet olvastam már, ahol próbálták szakértőként előadni magukat, de nem jött át az a fajta szenvedély, amit nálad átjött.
Nagyon örülök, és ezt most elkönyvelem egy nagyon pozitív olvasói visszajelzésnek. Ez volt az ambícióm, hogy valamit tulajdonképpen törlesszek az operett műfaj felé, mert hogy én nem csak kritikusa vagyok az operett produkcióknak, hanem ha szabad ilyen nagy szavakat mondanom, akkor az operett az egyik olyan műfaj, ami segít életben tartani, ami az életkedvelmet fenntartja. Nagyon sokat köszönhetünk az általunk kedvelt műfajoknak, többet annál, mint hogy néha szórakoztatnak bennünket. Ugye válságokon segítik át, vagy ott esetben nehéz napokon segítik át az embert ezek a produkciók, és az már egy másik szint, hogy akár még egy operett is meg tud magyarázni az embernek valamit a saját életével kapcsolatban, például ha most egy operettennél vagyunk, akkor akár a szerelemmel kapcsolatban nagyon sok mindent meg tud értetni az emberrel, adott esetben egy operettnek a dramaturgiája.
Hát ez jött át nekem a te könyvedből is, hogy tulajdonképpen benne van az egész világ kicsiben lemodellezve.
Igen, és hát az pedig a másik, hogy én alapvetően egy pályatévesztett vagy bukott történész vagyok, és azért is volt fontos számomra ez a könyv, mert az operett történetén keresztül valójában két évszázadnak, vagy majdnem két hát évszázadnak a köztörténetéről, a politika történetéről, az életmód történetéről lehet beszélni.
Ez egy kordokumentum konkrétan, amit te írtál. Ez egy kordokumentum.
És hát egyfajta, az operett tulajdonképpen egyfajta királyi utat kínál az ember számára, hogyha meg akarja ismerni a múltat, és meg akarja érteni azt, hogy mennyiben volt más a múlt, és mennyiben volt nagyon hasonló. Mert a történelemmel kapcsolatban, és ez az operett történetre is igaz, két dolgot kell mindig szem előtt tartanunk. Az egyik, hogy azok a régi emberek is ugyanolyan emberek voltak,
hát,
mint mi.
Na-na.
A másik pedig, hogy azok a korok azért mégis nagyon mások voltak, mint a mi korunk. Igen. És ezt a kettőt kell tulajdonképpen, ha szabad ezt a kifejezést használom, dialektikusan megközelítenünk.
Átjött a gondosság is, abszolút az oldalakon, meg a precizitás. Úgyhogy most már többet nem beszélek róla, olvas el mindenki, aki kíváncsi, hogy operettország vagyunk, vagy nem vagyunk operettország. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, és nagyon örülök annak, hogy itt vannak, László Ferencnek is nagyon örülök, színház és zenekritikus és íróember természetesen. Azért beszéltünk ennyit a könyvről is, mert ahogy mondtam is, már korábban minden mindennel összefügg. Egy ilyen március 9-e nem tudna összejönni a Bencz Úrházban, hogyha te ebben nem lennél benne nyakig, ha nem szeretnéd ezt az egészet. Egyébként nekem tudod, mi jött még át az írásodból? A szabadság. Valahogy a szabadság benne volt ezekben a történetekben. Benne van a műfajban is. Mondom ezt úgy, hogy egyébként én a Rátonyi könyveket is elolvastam az operett műfajról. Hogy ebben volt valami elképesztő, hát megint csak azt tudom mondani, szabadság.
Igen, ez nagyon örülök.
Meg életöröm.
Nagyon örülök, hogy ez szóba kerül, mert az operettel kapcsolatban nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy az operett egy léha műfaj. Egy örömközpontú műfaj, és ennél már tulajdonképpen csak egyetlen tényező fontosabb, az, hogy az operett egy siker, méghozzá anyagi, üzleti sikerközpontú műfaj. Nagyon érdekesen összetalálkozik ez a két dolog, vagyis, hogy operettet senki nem írt a Fiókjának, operettet senki nem írt a jövőre tekintve. Mindenki azonnal sikeres akart lenni, és tulajdonképpen épp ez veszik el az operettből, hogyha elkezdjük túlságosan komolyan venni ezt a műfajt. Operettet már-már frivol, már-már az erkölcstelenséggel határos léhaság nélkül nemhogy gyártani nem érdemes, de talán játszani sem. Tehát nem szeretem, és hogyha az imént már kérdezted, hogy milyen a rossz operett előadás, számomra a piedesztára állított operett előadás a problematikus, amikor valamiféle nemzeti intézménynek kezdjük tekinteni. Az akkor válik igazán a miénk ez a műfaj, hogyha tisztában vagyunk vele, hogy az operett az attól jó, hogy úgy veszi komolyan magát, hogy nem veszi komolyan magát.
Na, ez egy fontos mondat egyébként. Aztán most egy kanyarral megint megyünk a Bencz Úrházba, ugye a március 9-i Díva kalandozásai című koncerthez. Magával a titulussal, hogy Díva. Na, ezt nem tudtam eldönteni, hogy mennyire pejoratív.
Azt hiszem, hogy annyira pejoratív,
amennyire... Itt most nyilván nem, tehát egy Fischl Mórira nem lehet azt mondani, hogy pejoratív a díva kifejezés. De önmagában a dívaság tud az lenni?
Ugye itt a díva tulajdonképpen a primadonnának egyfajta szinonimaként szerepel, és mind a kettőre igaz, hogy van egy pejoratív értelme. De az, hogy ha már az operett történetről ennyit beszélünk, az a dívára és a primadonnára is igaz, hogy több, mint színpadi szerep. A díva, a primadonna az valójában betölt egy társadalmi funkciót.
Nekem egy picit életérzés is volt.
És életérzés is. A primadonna az a színpadi szereplő, aki, hogyha bíróságon tanúskodik, zárt tárgyalást rendeltet el, hogyha az életkorát kérdik.
Ahogy tényleg, igen.
A primadonna az, akiért párbajoznak. A primadonna az, aki tulajdonképpen önmaga köré alakítja, mondjuk például egy operettnek a dramaturgiáját. Az operettet nagyon nehéz megérteni anélkül, hogy tudjuk, hogy a közepén kell, van egy olyan nagyon erős hölgy alak, aki nemhogy a színpadon, de már a mű keletkezése és színpadra állítása körül főszerepben van. Uh-huh. Hát olyan alakokra gondolunk, hogy a legnyilvánvalóbban, mint Honti Hanna. Egy sormű el se készült volna, meg se született volna, ha nincs egy parancsoló igény a primadonna részéről, ha nincs egy jóváhagyás a primadonna részéről, és hogyha nincs az a teljes erő, energia bedobás, amivel magához emeli az adott művet, amivel persze nem azt mondom, hogy a művek nélküle értéktelenek lettek volna. Azt mondom, a művek gyakorta meg sem születtek volna nélküle.
Minek köszönhető az, hogy ezt a műfajt nagyon sokszor citokszóként kezelik?
Ugye ez legtöbbször ugye az operett annak a jelzője szokott lenni, hogy valami komolytalan, valami nem komolyan vehető, valami link.
Hát oké, de ezzel az elővel akkor a vígjátékokat, meg minden mást lehet így ide sorolni.
Tehát valójában ugye a többször említett operettországnak is van egy ilyen értelme, hogy ez egy komolyan vehetetlen ország. De ez egyrészt félreértésből fakad, másrészt pedig az operett legfontosabb erényeinek egy olyan területre való negatív átértelmezéséről van szó, ami nem az operett világa. Az operettnek léhának kell lenni, az operettnek abszurdnak kell lenni, az operettnek mindig nevetségesnek kell lenni, leszámítva a megrendítő érzelmes pillanatokat, és ezek nélkül az operettet nagyon nehéz lenne, a magunkénak érezni. De hogyha más közegben találkozunk ezekkel a dolgokkal, akkor persze mondhatjuk azt, hogy ez operett-szerű, csak hát persze az ember mondjuk a parlamenti politizálásról nyilvánvalóan egészen más erényeket vár, vagy várna,
mint az operett. Azt már el sem mertem mondani, most talán így 20 perccel később előjövök vele, hogy ezt a mondatot, hogy ez egy operettország, hogy ez most nagyon sokszor lehetett hallani az elmúlt évtizedekben, na de most, az elmúlt hónapokban az megvan, hogy honnan jött elő? Amikor már a fiatalok is mondják. A Zámbó Jimmy sorozatból. A Zámbó Jimmy sorozatban a Jós Pistit alakító színész ordi Jimmynek, hogy Jimmykém, ez egy operettország, és ez annyira beégett, hogy még a gyerekeim is mondogatják, de azt se tudják, hogy mit jelent a kisebbek még, hogy ez egy operettország. Tehát most elkezdett megint ez így bekerülni a köztudatba.
Igen, bevallom őszintén, bár nem vagyok nagy Feró nagy ismerő, de mintha nekik is lenne egy operettország, a Beatrice-nek egy operettország című száma. Hogyne, hát ez egy önjáró fogalom, de ugyanakkor számomra nagyon kényelmesen kínálta azt is, hogy valójában egy birodalomról van szó. Egy olyan birodalomban lehet bolyongani, ahol nagyon különös zeneszerzőket, egészen másfajta alkatokat lehet találni, és hát ez nem csak a zeneszerzőkre igaz, különleges, mondhatni, panoptikumszerű alakok, akár szövegírókról, akár igazgatókról, akár táncos komikusokról, akár primadonnákról van szó, nagyon eredeti figurákról beszélhetünk, és hát ebben a könyvben egy sor ilyet próbáltam összeszedni, hogy közben tudom, hogy nagyon sok mindenki kimaradt, de hát bennem van a folytatás.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy lesz-e folytatás. Most még Feróhoz visszatérve, ha már őt emlegetted, nagyon sokszor mondta azt, hogy tessen utána csinálni, bizonyos előadók után. Hát akkor az operett műfaj támadóknak is üzenhetjük, hogy akkor tessenek megcsinálni ugyanazt a sikert, amit az operett meg tud csinálni.
Hogyne? Hát az operett sikeressége az egy olyan, nem egyszerűen egy érv a műfaj mellett, az az operett műfajának a lényege. És tekintve, hogy az operett mind a mai napig nem tud olyan rossz lenni, hogy ne legyen sikeres, ez mutatja, hogy mekkora potenciál rejlik ebben a műfajban.
A te életedben mennyi potencia van még benne? Tehát ha most ez a koncert, ami egyébként nem egy koncert, hanem egy különleges este, vagy rendezvény, talán még esztrád műsornak is nevezhető, vagy az már nagyon
szélsőséges? Nincsen kifogásom ezzel a...
Na jó, tehát hogyha ez sikeres lesz, akkor ennek akár lehet folytatása is?
Hát én nagyon örülnék, hogyha máshol is meg tudnánk mutatni a közönségnek ezt a produkciót, leginkább természetesen azért, hogy a közönség meggyőződhessen arról, amit remélhetőleg egyébként tud is, hogy Fischl Mónika milyen nagyszerű és sokoldalú énekesnő. Tehát, hogy úgy tud barokkáriát énekelni, úgy tud 19. századi romantikus olasz operaáriát énekelni, magyar áriát, francia áriát énekelni, Gounodról vagy Erkerről beszélhetünk, vagy Verdiről, hogy mindemellett ő, mondom, ma az első számú operett primadonna, olyan, akinek a megjelenése ma épp úgy fölidézi a műfajt, akár majaként, akár a Bajadér Odettyeként
Lipszel,
mint annak idején Honti Hanna. Már erre már sokkal kevésbé emlékezünk, hiszen számunkra Honti Hanna egy idős nagyasszony, ezzel szemben Fischl Mónika egy viruló primadonna.
Igen, most erről is beszélhetünk, hogy milyen fontos a kisugárzás. hogy valakinek a megjelenése már betölti a teret első látásra. Tehát jelentőség teljes megjelenése van, és tényleg ezeket az érzéseket váltja ki a másikból.
Igen, egyébként ez az operett játszásnak egy nagy sajátossága és egy nagy erénye, hogy operettet abban az értelemben nem lehet rendezőjileg játszani, hogy nincsenek benne nagy személyiségek. Uh-huh. Tehát az az operett, ahol bejön a primadonna, és nem érzem, hogy bejött a primadonna, tehát ha nem érzem, hogy megváltozott a világ, akkor ott baj van. A másik pedig, és ez ugyancsak az operettnek a hihetetlen erényéhez tartozik, hogy az operett csak és kizárólag a közönséggel, a nézőtérrel való folyamatos kapcsolattartásból él. Vagyis, hogy a primadonna, Honti Hanna erre nagy példa, ugye ő mindig a közönséggel való kapcsolatban létezett, a közönség hódolt neki, ő pedig kacérkodott a közönséggel. Ezt Honti Hanna csúcsra járatta, de ezzel együtt egy nagyon jellegzetes, minden operett művész számára kötelező, amíg musicalt lehet standardizálva játszani. Uh-huh. Úgy, hogy a világban ugyanúgy néz ki minden musical előadás, bárhol is játsszák mondjuk a producereket, vagy bárhol is játsszák a Jézus Krisztus szupersztárt, nagyjából ugyanúgy néz ki, ugyanúgy játsszák. De az operettet, azt minden, nemhogy előadásról előadásról, minden estéről estére újra kell szülni, a táncos komikusnak kapcsolatba kell lépnie a közönséggel, uh-huh. és jó esetben egyébként a Bon Vivant-nak is, bár az egy sokkal merevebbé vált szerepkör ma már.
Mit láttál utoljára? Hol voltál utoljára?
Utoljára az Operett Színház az Orfeum Mágusa című új 2023-as magyar operettjét láttam, ami számomra sok problémát jelzett, de nem akarnám megerősíteni azt a negatív előítéletet, hogy a kritikus az olyas valaki, aki fikázik, úgyhogy itt inkább azt a mozzanatot hangsúlyoznám, hogy micsoda erőfeszítés, micsoda munkát fektetett az Operett Színház társulata ebbe az általam egyébként nagyon kevéssé értékelt műbe, és hogy mennyire jól átjött az, hogy ezek a csodálatos művészek, akiket az Operett Színház körül üdvözölhetünk mind a mai napig, mennyit tudnak belerakni energiából, tehetségből, szorgalomból egy ilyen előadásba.
Tudsz úgy nézni előadást, hogy egyáltalán nem írsz róla? Tehát te magánemberként képes vagy átvedleni, és tényleg csak közönségként létezni?
Sőt, valójában sokkal szívesebben vagyok csak közönség. Ugye az, amikor az embernek nem kell véleményt formálnia, nem kell magában mondatokon,
nem dolgozol.
Az hihetetlen felszabadító erejű. Ráadásul ugye a kritikusi működésnek megvan az a nagy hátulütője, hogy az embernek eszébe jut egy fordulat, eszébe jut egy cím, és onnantól kezdve néha már azért kell szorítania, hogy nehogy valamilyen módon megváltoztassák az ítéletének az irányát, mert akkor le kell selejteznie a már elkészült mondatokat.
Egyébként maga a műfaj termelt ki sztárokat az elmúlt évtizedekben? Tehát Rátonyi Róbertek óta, most Fischl-Móni nyilván az alapiszer, róla beszélgetünk, de hogy állunk sztártermelésben?
Én azt hiszem,
hogy... Bombivánok, primadonnák tekintetében.
Én azt hiszem, hogy sztárok termelésével jól állunk. Ugye már Rátonyi Róbert fellépése után jóval érkezett az operetet tulajdonképpen ma megtestesítő Oswald Marika, uh-huh. aki ugye
Tehát akkor ő abszolút egy operett sztár.
Eredetileg ugye szubred, de most már tulajdonképpen okay. ő is egyfajta szubred granddámmá vált a műfajban, és tényleg, hogyha operettre gondolunk, akkor az első név ma már alig, hanem Oswald Marikáé, de rajta kívül úgy szubrettek, mint táncos komikusok terén, nagyon erős a felhozatal, sztárokban. Ez még azzal együtt is így van, hogy nyilván esetről esete magam egyiket előrébb helyezem, másikat kevésbé, és természetesen primadonnából is vannak nagy tehetségek. A Bon Vivánokkal is jól állunk, már hogyha a Bon Viván alatt egy szép hangon éneklő művészt értünk.
Hát én ezt értettem, igen.
Az izgalmas személyiség az sokkal nehezebben képződik meg a Bon Vivant szerepkörben, de ez tulajdonképpen egy olyasfajta jellegzetesség ennek a szerepkörnek, ami már egy tulajdonképpen 100 éves múltra tekinthet vissza.
Az már egy külön műsor, hogyha erről beszélnénk. Március 9-e, kedves hallgatóink, Benc Úrház, a Díva kalandozásai Vivaldi-tól Fényes Szabolcsig kalauzolja a közönséget a zenei idők és stílusok sokszínűségén. Fischl-Móni koncertje, de hát László Ferenc közreműködésével. Egy kulisszatitkot árulj el, meg vannak előre írva az összekötő szövegek, vagy spontaneitás is van benne?
Lesz majd egy főpróbánk, úgyhogy akkor már tudnom kell, hogy miről fogok beszélni, de megírva nem lesz, de nagyjából tudnom kell,
tehát
hogy majd...
Tehát nem kell megírnod, hanem jön belőled?
Őszintén remélem, hogy nem kell. A ma esti előadást Mária Teréziáról is megírás nélkül teljesítettem, úgyhogy szerintem azt a néhány fontos anekdotát, sarok anekdotát, azt majd ki fogom gyűjteni.
Na, örülök neki, hogy nem készülött túl, mert gondolom benne van a fejedben minden.
Hát remélhetőleg, ha addig az elbutulás nem lép egy új stádiumba.
Könnyebb befogadod az új infókat?
Igen, viszont könnyen felejtem a régieket.
Ez már az idő előre haladtával történik? Jó, hát a könyved az abszolút azt jelentette számomra, hogy felkészült vagy gyakorlatilag a műfajból, és nem nagyon tudlak megfogni, nem is nagyon akartalak ma, hanem az volt a célom. Az volt a célom, hogy megmutassuk a hallgatóknak, hogy van, létezik a műfaj, és picit nyissák ki ők is az érdeklődési kört, ha még nincs meg. Ha más nem, március 9-én a Bencz Úrházban. Egy új műfaj, majd hogy nem születésének a pillanatában ott lenni, az mindig izgalmas.
Nagyon köszönöm, hogy a március 9-i este és egyúttal az operett műfaja mellett érvelhettem.
No, én meg nagyon köszönöm az idődet, László Ferenccel beszélgettem, kedves hallgatóink. Az Operett Országot szívből ajánljuk, és keressék, olvassák el. Én nagyon élveztem, és az önök természetesen jelenlétét is. Most bezárjuk a Slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk. Kérdezem még Ferit, hogy szerinted milyen dal jön most? Onnan nem látod, de én segítek. Otthon, édes otthon, Kovalszky meg a Vega.
Ó, sok számomra közük... még kevéssé ismert.
Na, akkor most itt az ideje, hogy megismer. Nagyon élveztem a beszélgetést.
Köszönöm, hogy itt láttam.
Szépen még egyszer. Holnap várok, mindenkit engem Esmiller Andrásnak hívnak. Nem tudom még, mert